Aici, Radio România, București. Continuăm programul nostru cu emisiunea în limba maghiară.
Tizenătura. Itt a Bukaresti Rádió, Románia. Egy órás magyar nyelvű műsorunkat sugározzuk, középhullámon a 603, a 909, az 1197, az 1314, az 1404 és az 1593 kHz-es frekvencián.
Espresso. Hétvégi zenés kávéház.
A mikrofonnál Márta Nevelin, köszöntöm Önöket. A 2017-es év utolsó Espresso-ját hallják, amelyben vásárhelyi munkatársam Szuszámi Zsuzsa kiváló összeállítását hallhatják. A Keresztes Attila rendezte Hedda Gabler című Ibsen drámáról. A riportban a rendező mellett a női és férfi főszerepet játszó színészek Varga Andrea és Barta László Zsolt is mesélnek a szerep nehézségeiről és szépségeiről. A műsor második felében Parti Nagy Lajos író olvassa fel két meséjét a Magyar Mesék sorozatból. Tartsanak velünk! Vannak klasszikus nagy drámák, amelyek kimeríthetetlenek a színházi rendezők számára, amelyek mindig tartogatnak valami újat, sőt, az idő lehet, hogy valami egészen mást hoz felszínre belőlük. Keresztes Attila számára ilyen volt Henrik Ibsen Hedda Gabler című drámája, amit 6 évvel ezelőtt már megrendezett Szegeden, most pedig egészen máshová helyezve a hangsúlyt, ismét színre vitt Marosvásárhelyen a Tompa Miklós Társulat előadásában. Keresztes Attilát mindig is az ember belsejében dúló érzések, a különböző konfliktusokra születő egyéni megoldások, az érzések felszínre törése vagy elfojtása, a bennünk rejlő titkok, különböző tulajdonságok érdeklik. Ezekkel a jellemzőkkel játszadozik a legszívesebben, ennek a legjobb bizonyítéka a nemrég színre vitt Macbeth és most a Hedda Gabler is. Szuszámi Zsuzsa összeállítása következik.
Hogy van ez, hogy többször is megrendezel egy darabot? Felvetődnek még dolgok, vagy ez már a játék része, hogy akkor most erre hegyezek ki történeteket, most más dolgokra hegyezek ki történeteket?
Darabtól függ. A mélyebb tartalmú daraboknál valóban úgy van, hogy egy idő után, tehát én 6 éve rendeztem ezt Szegeden, hogy ott ül benned egyfajta találkozás vagy elemzés egy anyaggal, és akkor, hogyha úgy látod, hogy olyan megfelelő ember anyagok gyűltek egy helyre, akik hordoznak olyan sajátosságokat, amiből össze lehetne rakni egy újabbat, akkor megkívánja az ember, hogy foglalkozzon vele egyrészt. Másrészt meg ezekről, mert ugye nagyon érdekes ez a Hedda Gabler, hogy egy nagyon egyszerű történetről van szó, másfél nap alatt történik, viszont egy hölgynek és egy környezetnek az utolsó másfél napja. Egyáltalán a nőiségről beszél ez olyan sokrétűen, amiben azt hiszem, ugye amióta megvolt a bemutató, már így találkoztam hölgyekkel, akik azt mondták így bizonyosan nekem, én vagyok Hedda Gabler, de ugye én soha nem lőném főbe magam. Mert igazán pontosan nem tudjuk elmondani a diagnózist, hogy mi a baj ennek a hölgynek. Sok problémája van, az önbecsülése, az illúziói, az értékrendje, a morális tartása, az elvárásai. Minden helyzetben ő valamilyen reflexe és reflexiója van önmagára is, amiből gyűl föl az ő igazán életképtelensége. Azt mondják rá, hogy a női Hamlet, és ezt igazán nem tudjuk, hogy miért. Azt hiszem, ami biztos, hogy ugye Hamletnek is a halál a mennyasszonya, és itt már ezt a fajta elrendeltséget, hogy ennek nem lesz jó vége, ez azért ott hömpölyög. Több okból, az apa egy ilyen autoriter, tábornok, egy olyan rendszerből jön ez a lány, anyuka sehol, igazán az egész darabban az édesanyák hiányoznak. tehát a férjének sincs. Azt is a nagynénje neveli, aki meg egy elég határozott jellemű nőszemély. A szabadságról beszél, közben meg amit ő szabadságnak nevez Löfborgnál, volt szerelménél, az meg egy végtelen rabság, és ezért le is nézi. Olyan módon összetett, hogy az a sok pici pillanat viszi előre az öngyilkosságig, illetve ez a sok pillanat rakja össze nekünk ezt a, ha van ilyen, ezt a Hedda Gabler-séget.
És ezzel játszadoztál 5 évvel, 6 évvel ezelőtt is, és most is?
Akkor valahogy egyszerűbben láttam. Az egy picit harsányabb, a vonalak határozottabban húzott vonalak voltak benne, tehát ott inkább az autoriter, egy kicsit a játékosabb, a környezetét lenéző, a felsőbbrendűségéből fakadó, uralkodni vágya volt előtérben. Most ez egy egészen más, sokkal törékenyebb, finomabb, sokrétűbb nőszemély, vagy női alkat. Eleve a színésznőből is fakad. Ez egy olyan darab, amihez nagyon kellenek a színészek. Tehát, hogy mondjam, nem lehet lediktálni, hanem irányokat lehet kérni, elindítani a színészeket egy-egy szándék szerint, és utána azt fölismerni, hogy az merre vezet, abból építeni a következőt, de ez így érvényes az egész szereposztásra.
Tehát őket, magukat is kell keresnünk tulajdonképpen ezekben a szereplőkben? Tehát Hedda Gabler az Ibseni is, és a Varga Andreai is?
Természetesen, de ez alapvető, tehát hogy vannak olyan szerepek, vagy előadások, vagy darabok, amiből nem lehet kimaradni. Mi nem tudjuk, hogy milyen Hamlet, vagy Macbeth, vagy Hedda Gabler, hanem ki tudunk következtetni valamiféle jellembeli, vagy viselkedésbeli sajátosságokat, de az anyagát, a formáját, a reakcióit, a vérmérsékletét, a lelki törékenységét, vagy kemenységét, azt minden esetben a színészek anyagából tudjuk csak megcsinálni.
Ennek függvényében hogyan zajlott a próba? Hogyan bontottad ki belőlük, hogy ez legyen az eredmény?
Mondjuk a jó színészeknél nem kell különösebb gyakor, mert ők végzik magukon, tehát hogy önmagukkal szemben megvan ez a fajta elvárás. Inkább csak arra kell vigyázni, hogy nagyon határozottan ne fogalmazódjon meg valami, hanem annak a pillanatnak vagy gesztusnak, amitől mondjuk, ha túl hangsúlyos lesz az, hogy ő hajszolja az apa képet, például van ugye itt egy ilyen értelmezhetetlen viszony brakbíróval, aki úgymond az apjának a barátja volt, hogy ne tudjuk egyértelműen kijelenteni, hogy egy apa komplexusos lány, aki azért nem szereti a fiatal férjét, mert az apa ideált hajszolja, és akkor inkább csak arra kell mindig vigyázni, hogy ne billenjen át, hogy ne hagyjon egy pecsétet az alkotáson, hogy ezeket egyértelműen ki tudjuk jelenteni. Ilyenkor csak úgy vigyázni kell a színészekre, vagy úgy irányítani, hogy éppen az, hogy nem markánsan fogalmazzanak meg egy, vagy két, vagy három dolgot, és ettől bővül, ettől a lehetőségeik is kinyílnak, hogy egy pillanatban tudnak hordozni több megközelítési módot. Ugye ez a darab is ilyen, hogy igazán a szenvedélyek el vannak titkolva, folytva, és éppen ezért egy ilyen fölbuzgó, föltörni akaró tehetetlenségben megy végig az egész 1 óra 47 perc, és ezek sok mindentől vannak, és ezek azok az információk, amiket végig kell beszélni, hogy a Jörgen Tesmannak, a férjének, hogy milyen megfelelési kényszerei vannak a nagynénivel szembe, aki őt nevelte, a nagynéninek milyen elvárásai vannak az új családdal szembe, és ugye ez egy 7 szereplős darab, és nagyon erősen vannak összebogozva ezek a szálak. Mondom, öröm dolgozni az ilyen anyagon, amikor egy nappaliban alig történetből kell kibogozni akkora életeket, akkora titkokat. Szóval ez egy olyan anyag, amit 10 évente meg lehet csinálni. 10 évvel telik az emberrel, szakmailag is, emberileg is. Más helyekre kerülnek a hangsúlyok. Például 6 évvel ezelőtt én rám nem volt ekkora hatással az a teher, hogy ez a nő itt közben állapotos, tehát hogy gyereket vár, és hogy milyen fontos szempont ez.
Hedda Gabler szerepében Varga Andreát látjuk. Jürgen Teszvánt, a férjet, Barta László Zsolt alakítja. Hedda az a nő, aki a magas társadalmi kategóriában élők gondtalan idealizmusával az emberi életformákat gond nélkül rangsorolja és értékeli. Uralkodik környezetén, kijelentései, értékítélete meggondolatlan, könnyelmű. Férje, akihez szerelmi csalódásában menekült, kifejezetten idegesíti, világát és szenvedélyét meg sem érti. Hogy milyen ez a Hedda Gabler, amelyet megformál? Erről beszélgetünk Varga Andreával. Hát, hogyha valahogy jellemeznem kellene azt, hogy milyen is lettél tulajdonképpen ebben az előadásban, milyen Hedda vagy, akkor tulajdonképpen egy ilyen kicsit szemtelen és nagyon kegyetlennek tűnik, akiben keresve is nem igazán található meg a jó.
Attilával azt hiszem a legelejétől, az első olvasópróbától kezdve azon voltunk, és azt próbáltuk megkeresni, hogy minél emberibb hangot kapjon mindenki. És ezt ugye a legfontosabb a Heddánál, hogyan találjuk meg, hogyan keressük meg. Mert a Hedda Gablerről mindenkinek van egy kép a fejében. És közben meg Attilában azt szerettem a legjobban, hogy ő főleg arra koncentrált, hogy az én erőimet keressük meg, hogy belőlem építkezzünk, hogy keressük meg azt, ami az én hangomon szólal meg. Egyszer én is megkérdeztem, hogy ez ennyire jágós? Mert hogy ugye szópár bajozik mindenkivel, maga alárendeli a környezetét, és mondtam, hogy nem tudok azonosulni ezzel a jágossággal, s Attila egyet nevetett, hogy hát olyan, amilyenre te csinálod. Nem kell ez jágós legyen, most milyen fogalmaink vannak nekünk a jágóról. Amit kérdeztél, azt hiszem, hogy az meg egy kicsit nézőfüggő. Már kaptam azt bemutató után, hogy milyen törékeny Hedda. És kaptam azt is, hogy mennyire kemény. És azt hiszem, hogy ez két különböző néző, kit hogy érint. Nekem az volt a legfontosabb, hogy a nézőben mi marad. Ez egy nagyon jó próbafolyamat volt, nagyon sokat tanultunk belőle. Attila rengeteget segített nekünk, mert ugye neki formája megvan, egy szép formája, viszont azt, hogy hogyan töltjük meg, nagyon sokszor mondta, hogy ahhoz a mi embereink kellenek, akik bent vannak. És ez nagyon nehéz volt. Nekem legalábbis így nagyon sokáig így nem találtam a részt, hogy hol tudjak találkozni, hol tudjon belőlem előbújni, és ehhez kellett Attila.
Ez egyelőre nagyon két véglet tulajdonképpen, nagyon szélsőséges, viszont mégis te hol találod a mentséget Heddának a viselkedésére? Azt mondod, hogy nem annyira rendeli alá a környezetét önmagának, tehát, hogy nem annyira uralkodó mégsem. A gyengéjét miben fogalmaznád meg?
A főpróba héten egyik próbán ültem, még takarásban nem mentem be, és elkezdtem azon gondolkodni, hogy Heddának két ember tudna segíteni. Az egyik már nincs, és a másik még nincs. Számomra egyértelmű, hogy Heddával akkor fordult feje tetejére a világ, és akkor csúszott ki a talpa alól a talaj, amikor az édesapja meghalt. Ez bennem úgy fogalmazódott meg, hogy könnyű volt addig gőgösnek, büszkének, tollas kalapban lovagolni, amíg volt egy ember, akire támaszkodhatott. Egyértelmű, hogy Heddának az édesapja volt az egyetlen, akire moralitásában fel tudott nézni, aki egy jelkép volt előtte, aki egy támasz volt előtte, és mióta ő nincs, azóta nem találja helyét. Egyértelműen ezek a rossz döntések, amiből belehajszolja magát, valamiféle menekülés. Egy állandó megoldást keres, ezért menekül. Azt hiszem, az első találkozásunk 5. percében a színpadon kiderül, hogy férj és feleségnek semmi köze egymáshoz. És ugye a másik, aki tudna neki segíteni, az a gyermeke, akit ő vár, mert ez már édesanyjaként belőlem szólal meg, hogy egy gyermek biztosan ki tudná őt rántani ebből a környezetből, viszont az is összeférhetetlen, mert ebbe a környezetben nem tud beleszülni egy gyermeket, mert annak sincs semmi értelme. Nem is járt ez a fejemben, azt hiszem a próba folyamat alatt, hogy gonoszság. Mert én nem a gonoszságot látom benne, hanem menekül, rossz döntéseket hoz, vagy valamiféle menekülési vágyból.
Attila azt mondta, hogy tulajdonképpen számára ezek a rejtett női dolgok, tulajdonságok voltak, hogy mi mindent lehet kihozni ebből a nőből, egy nőből és ebből a nőből. Te megtaláltál valahol, nyilván ez most nagyon furcsán hangzik, de ami a sajátod és ami közös lehet, esetleg Hedda Gablerben, mert egy kicsit Hedda, egy kicsit Andrea is, ez a Hedda Gabler.
A próba folyamat elején, és az elég hosszú időszak volt, én nagyon sokat kerestem. és nagyon sok zárt kapu elé érkeztem. Egyszerűen nem találtam a rést, az utat. Tudtam minden, nagyon sokat beszélgettünk értelmező próbákon. Mi a baja ennek a nőnek? Arról beszélgettünk sokat. És azt is elmondtuk közben, hogy annak nem kell kiderülni, mert hogyha azt mondjuk, hogy hát depressziós, mert az felmenteni, mert sokkal összetettebb dolog, pont ezek a női dolgok. Viszont pont az összetettsége miatt számomra egy ilyen zárt ajtót kaptam mindenütt. Az volt az érzésem, hogy az agyam nem hagyja átengedni magán ezt a rengeteg dolgot, és nem tudom tetten érni. Attilával épp beszéltük, épp mondtam neki a bemutatón, hogy én nem tudom tetten érni azt a pillanatot, amikor egyszer csak meghallottam egy hangot, vagy ráéreztem egy illatra, vagy egy gesztus meg tudott születni bennem, mert egyszer csak így elindult. Onnantól kezdve azt tapasztaltam, hogy Attila sem szólt bele, egész addig állandóan próbált segíteni, mondta, hogy hol keresgéljünk, hogy hol kapjuk meg az erejét, és az volt az érdekes, hogy egy adott pillanaton túl úgy érezte, hogy nem kell ebbe beleszóljon. Ez egy ilyen magabiztossággal töltött el engem, hogy akkor azt jelenti, hogy valószínű jó helyeken keresgélek. Nem tudom megmondani, hogy mi a közös, és nem tudom megmondani, hogy melyik része Heddás, és melyik része Andreás. Ehhez még el kell tenni nagyon sok időnek, vagy valamennyi időnek.
Még érlelődik benne.
Egyértelműen. Máshol tartok már most, mint például egy héttel ezelőtt. Más dolgok fogalmazódnának már most az én fejemben meg. Aztán ki tudja, mi lesz még ezután.
Kihívás az, hogyha ennyire megfoghatatlan számodra, vagy nem is megfoghatatlan, hanem ennyire titokzatos, ennyire zárt számodra egy figura, akit játszanod kell, alakítanod kell?
Hát persze. Egy óriási szerep, óriási feladat, ami nagyon kevés színész életében kopogtat. Egy bizonyos mennyiségű drámairodalmat már ismerek, nem tudok ennyire összetett és ennyire bonyolultan megírt lelki folyamatot, figurát. Azt mondják, hogy a női Hamlet szerintem több, mert már csak azért, mert nő.
De az, hogy Attila rendezte ezt az előadást, aki ugye az életben is a társad, az segített neked, hogy felszínre hozzál dolgokat?
Ha valaki megnézi a CV-met, akkor nagyrészt az Attila rendezéseiben dolgoztam én eddig, ami nem jelent sem könnyebbséget, sem nehézséget. Az az érdekes és szép Attilával dolgozni, hogy ő mindig nulláról kezdi. Persze, hogy azzal, akit ismer, és akivel többet dolgozott, már vannak elvárásai, és azon alul nem engedheti meg magának, és a személynek sem, hogy azon alul teljesítsen. Én mindig úgy érzem, mintha először dolgoznék Attilával, mintha ezzel az emberrel először találkoztam volna. Áldás is szerintem vele dolgozni, és nehéz is, mert maximalista. Nem csak velünk szemben, nem csak velünk, hanem önmagával szemben is, és őszinte. És így visszajelzésként is azt hiszem az egyetlen olyan kritikusom, akiben kétségek nélkül hiszek.
A közönség segít-e? Most ezen az előadáson, a másodikon, amit én láttam, én úgy gondoltam, hogy nem sokat segít neked a közönség. De mit érzel? Milyen energiákat a közönség részéről? Vagy ezt ki kell zárnod teljes mértékben?
Ugye arra készültünk a próba folyamat alatt, vagy már a vége felé, hogy ez nem egy katartikus darab. Hogy ebben nincsenek nagy konfliktusok, ebben nincsenek nagy pillanatok, ebben nincsenek nagy történések. Ez egy élethelyzetet tár elénk, ami első nap reggelétől második nap estéig tart ez a történet. Nincsenek benne nagy konfliktusok. Ezért a közönség nincs is ennyire implikálva ebbe a történetbe. Viszont bemutatom ugye a második előadáson is, én azt éreztem, hogy nagyon figyel a közönség. Hogy valami olyan energiák jönnek, hogy figyelnek.
Kérdeztem ezt azért is, hogy azért kíváncsi vagy az előadások többsége után, hogy melyiket hoztad le számukra? Vagy milyen tulajdonságokkal ruháznak fel, és hogyan látnak téged?
Igen, én nagyon kíváncsi vagyok. Egy ideje megfogalmazódott bennem, hogy annyira rohanó világban élünk, hogy ha én nem színházban dolgoznék, én nagyon ritkán engedném meg magamnak, hogy elmenjek színházba, vagy hogy így az életemből erre szánjak x órát. És azt gondolom, hogy azt az embert, aki beül 2 órára, 4 órára a színházba, arra vigyázni kell. Vigyázni kell, hogy ha eltelik 2 óra, akkor ne azzal maradjon, hogy elveszített 2 órát az életéből, és még milyen fontos dolgok lettek volna, vagy sokkal értékesebb, amivel foglalkozhatott volna. Ezért fontos számomra, hogy ezt a folyamatát, azt kérdeztem főpróba héten Attilától is, a zeneszerzőt, és mondtam, hogy ti kívülről nézitek, mondjátok el nekem, miről szól ez az előadás. Én bent vagyok annyira, egyáltalán nem tudok kiszakadni belőle, hogy lássam, mi történik. Ha valaki ezt végignézni, mit fog erről gondolni? Az nagyon fontos, hogy a nézők, én szeretném, hogy szeressék, mert hogy másképp meg nincs értelme, tehát akkor meg minek.
Jörgen Tessman bőrébe Barta László Zsolt bújt és remek munkát végzett. A szintén megfoghatatlan Tessman számára is kihívás volt. A legnagyobb nehézséget az jelentette, hogy igazán átérezze a furcsa tudós művelődés történész világát.
Az lett volna az igazán jó, hogyha nem kapom magam rajta, hogy játszom. Mert van egy csomó jellegzetes vonása ennek a szereplőnek. Hogy már-már tényleg így autista, például az elején. És ezt nagyon nehéz nem eljátszani, vagy nagyon nehéz nem átbillenni egy ilyen, nem is vígjáték, hanem nem akartam karaktert formálni, de nagyon nehéz ezt nem karakternek megcsinálni. Mert az első jelent az például az, amikor így a nagynénye ott babusgatja, az egy az egybe erről szól.
Most volt 4 előadás, összejött már ez, hogy levett közd a játékot?
Eljel közel, igen. De mondom, az eleje az nagyon nehéz, mert nagyon nehezen is indul be ez a dolog. Mert meg kell mutatni egy aránylag nyomi fiút, vagy férjet, emiatt.
Érdekes, mert az elején én meg azt éreztem, hogy mivel ott van a nagynéni, jelen is van, inkább ilyen gyermeki kell legyél.
Hát igen, csak ez a gyermek, ez 33 éves a darab szerint. Nagyon nehéz nem eljátszani egy gyereket. De nem akarom eljátszani, úgyhogy ez így folyamatban van, vagy ez egy ilyen állandó törekvés. Tényleg vannak ezek a finom dolgok. Attila így fogalmazott, azt hiszem, hogy ennek a szövete nagyon finom. Ne külsőségből próbáljuk ezt megoldani. Pont ez a nehéz. Mert hogy lehet, hogy egyszer-kétszer ez így megtörtént, azt mindig fenntartani, ez így. Lehet, hogy ezért csináljuk.
Szinte 2 órán keresztül kell ezt fenntartsad, és hát egy ilyen picit ilyen autista vagy nem is tudom, egy ilyen nagyon-nagyon furcsa vagy, de ezt belülről honnan tudtad te kiszedni magadból?
Szerintem, hogyha valamire nagyon-nagyon figyelsz, akkor már olyan vagy, mint hogyha egy autista lennél. Nem tudom, hogyha sakkozom, akkor azzal foglalkozom, hogy sakkozom. Megszűnik minden más dolog létezni. És valahogy így van Tessman is, hogyha meglátja Heddát, megszűnik minden más dologban. Vagy hogy amikor a tudományról beszél, de hogy az is valami hamis dolog, mert hogy nem is hülyessége, de hogy szinte már közhelyes dolgokról beszélnek a jövőnek az elképzeléséről, és arról tényleg keveset tudunk. Az is érdekes, hogy ezek az emberek hogy hazudnak, vagy hogy állítanak hamis dolgot.
Meg csupa felszínessége.
Tehát,
és akkor leszel valamilyen szinten természetes a végén, amikor bejön a másik lány, és rájössz, hogy azzal a lányjal talán egy húron tudsz pendülni.
Még csak ez sem, hanem annyira elhidegülünk már ettől az egész történettől, vagy így tényszerűen közöljük, hogy nézze, fölbelőtte magát a halántékon, hogy már ezek a dolgok nem is lesznek fontosak.
Vajon ez az ember önmagának is ilyen furcsa áldozata, vagy ennek a áldatlan kapcsolatnak?
Az úgy egyszerű olvasat lenne, hogyha azt mondanám, hogy a tudománynak az áldozata, vagy ennek a kapcsolatnak az áldozata. Ez azt hiszem egy ilyen forma, ilyen társadalmi megfelelés is, hogy Hedda Gabler az enyém, de hogy közben meg ennek a két embernek sok köze nincs egymáshoz. És ilyen szempontból lehet, hogy igen, valóban áldozat. Van egy szerencsétlen, és van egy nem szerencsétlen, vagy forma egy ünnepelt nő. De aki, ő sem találja meg a, nem tudom, boldogságát, ez most így túl közhelyes, de hogy így ő se találja meg az életének az értelmét.
Ahhoz, hogy ne játsszál, tudjad alakítani ezt a szereplőt, ezt az embert, mennyire kellett megértened mondjuk Heddát is?
Hát az egész történetet meg kellett valahogy, vagy meg kellene érteni, hogy nem csak Hedda Gáblernek a történetét, hanem az, hogy ő ezt miért csinálja, vagy ő hogy jut el idáig, hogy ezt csinálja. Ezek egy nagyon összetett dolgok, mert nem jött össze Eilert Löfborgal a története, mert az apja Gábler kapitány, de ezek azt hiszem, hogy úgy vannak kibontva, hogy közben ezek így lebegtetve vannak, nincsenek így kimondva, hogy azért lövi főbe magát, mert. Nekem az egyik legfontosabb mondat a történetben, vagy az előadásban, maga a drámában, hogy döntő befolyással lenne egy ember életére. És ezt pont Hedda mondja el, hogy gondolt már maga arra Eilert, hogy valamit szépen csináljon egyszer az életben. Milyen furcsa, hogy Elvstedni asszonynak azt mondja, és ő is ilyen karakterben az én párom, a tudománynak élő ilyen kicsit ilyen könyvkukacszerűség, hogy elhagyja a családját, és azt mondja, neked volt erre bátorságod. Csomó mindent érint, a bátorságot is, a nem összejött dolgok, hogy úgy egyszer olvasott lenne, hogy hát azért csinálja ezt, mert, hanem ezek így összetetten fognak egy egészet alkotni.
Hát, hogy nincsen sok közük egymáshoz, ez nyilvánvaló, és ezt nem tudom, nagyon jól eljátszottátok, vagy alakítottátok a színpadon. Ezt a távolságot hogy tudtátok kialakítani? Mert látszólag szinte semmi segítséget nem kaptok egymástól.
Andreával együtt csomó olyan történetet beleképzelek például a Sirályban, ami lehet, hogy nincs is benne a Sirályban. Vagy de benne van, mert érzem, és akkor benne van. Most én nem szeretnék a Sirályról beszélni, csak ott az van, hogy Trepjov mását figyelembe se veszi. És közben meg folyamatosan olyan impulzusokat kaptam, vagy kapok, amit így nem tudtam elkerülni, és így már-már olyan, mintha Trepjov másával lenne szerelmes, és nem Ninába. És az egy nem sikerült történet. És ott meg nagyon sokáig csüngök Andreán. De itt meg az volt a nehéz, hogy itt egy olyas valamit találtunk ki Attilával, hogy így, ha rám néznek, én nem állom senkinek a tekintetét. És itt meg ez volt a nehéz, hogy úgy meríteni a partnerből, hogy közben meg így nem látod a partnert, vagy csak ilyen foszlányokat kapsz el belőle. Azt hiszem, hogy így formáltuk meg ezt a távolságot.
Henrik Ibsen mindvégig ott lebeg az előadás alatt a falon és a függönyön, akár csak Gabler tábornok fényképe. A színpadon felvonuló szereplők szinte mindegyike olykor a végletek felé sodródik. Torzzá vagy nevetségessé válik az események hatására. Ismét Keresztes Attila rendezővel beszélgetünk.
És azért egy kicsit el is rajzoltad ezeket a figurákat.
Megint csak a hordozott teher függvénye, hogy például a Tessman, a férj, az már-már egy ilyen autista, annyi oldalról támadja őt a megfelelési kényszer, hogy néha teljesen már nem is emberi figura, hanem egy ilyen furcsa lelki gnóm, aki egyszerre akar örülni és kétségbe esetten üvölteni, és akkor ezekből lesznek ezek a, hát, hogy mondjam, ilyen erős karakterek, amit nézni is rossz. Mert igazán az, hogy odáig jut ez a történet egy éjszakai ivászat kapcsán, hogy valóban a környezete Edda Gablernek nevetségessé válik, amikor mindenki kifordul önmagából, és ebben megkapja mindenki. Ugye az író az elveszíti felelőtlenül az életművét, a férj az végignézi, hogy a felesége volt szerelmével, hogy van a marakodás, ő elveszíti az új, frissen épített életét. A brakbíró, ő szervezi ezt az ivászatot. Tehát ő csak ugye a felette lenni és megfenyegetni. Most nem akarok pecsétet, de azért ott sötét van Norvégiában. A depresszió az, ugye ők is ugyanolyan szenvedélyes élő emberek, mint a mondjuk a mediterránon élőek. Csak egyszerűen nincs rá terük, nincs rá levegőjük és fényük, hogy ezt meg is tudják élni.
Figyelembe kell ilyenkor vedd azt is, hogy hol születik a dráma, tehát hogy ez egy északi történet, mikor. Lehet, hogy amikor megíródott, ezek a viszonyok talán nem is voltak annyira furcsák, mint ahogy számunkra furcsa, mert hát egy egészen más világ volt talán.
Nem kell figyelembe venni, de azért jó figyelembe venni, mert ez nem egy üzenet a palackban. Ezért egy ember maga, Henrik Ibsen, vért izzadott. Ez egy alkotás, tehát hogy ez egy vallomás. Ezt ő élő emberként írta, bármi csak a papírt kapjuk meg. És minden ilyen élő szöveg mögött ott él egy ember, a maga környezetével, szokásaival, kultúrájával. Most ez történetesen egy norvég dolog. De mondjuk, ha egy Kleist darabot veszünk elő, nem tudjuk kihagyni őt magát, vagy akár Shakespeare-t ezzel a titokzatosságával és csodálatos elméjével, vagy magát Csehovot. Az ő lényét nem lehet kihagyni, az kell tudnunk, hogy ő hogyan élt, miket gondolt, milyen leveleket írt, kinek, ki volt ő. Ez nagyon-nagyon fontos vagy nagy segítség abban, hogy meg is értsük ezt, és ne csak alkalmazzuk a magunk megértési szintjére. Írt Ibsen egy másik nagy sors tragédiát, a Nórát, ahol az egész darab arra van fölépítve, hogy elhagyja a családját, a gyerekeit. És ebben a darabban az Elvstedné, az meg elhagyja a férjét, a nevelt gyerekeit, és a Nóra nagy tragédiája bele van írva egy ilyen picin, úgymond nem is fontos foltba, és ezt például nem lehet kihagyni, hanem akkor valahol egy picit bele kell azt is gyúrni. Igazán az nagyon-nagyon fontos, hogy mi megismerjük Ibsent, és az meg egy öröm, hogy így magunkat Ibsennel össze tudjuk barátkoztatni. És ugye éppen ezért az előadásban maga Ibsen is ott játszik, mert van egy instrukció, hogy a Gabler tábornok arcképe ki van akasztva a falra. Ez a Hedda Gabler apja, és ugye én azt hiszem, hogy ilyen csodálatos elemzés egy nőről, vagy a nőkről, ez maga Ibsen a Hedda Gabler apja, és ez így is van, mert senki más, az ő agyából pattant ki, ott várja, hogy mikor lesz már öngyilkos.
Henrik Ibsen Hedda Gabler című drámáját Keresztes Attila vitte színre a Marosvásárhelyi Tompa Miklós társulattal. Vele, illetve a dráma női és férfi főszereplőjével Számi Zsuzsa beszélgetett. November végén a nagyváradi könyvmaraton vendége volt Parti Nagy Lajos, aki decemberben a Látó Marosvásárhelyen megjelenő irodalmi és kulturális lap díját is átvehette. Novemberben Nagyváradon Kőrösi P. József volt Parti Nagy Lajos beszélgető társa, és elsősorban a Magvető kiadónál tavaly megjelent Bokáig Pezsgőben hangos memoár címet viselő Rész Pállal közösen írt könyvről, illetve magáról Rész Pállról kérdezte. De természetesen szóba kerültek a mesék is, melyek közül kettőt a szerző felolvasásában hallhatnak a következő szűk fél órában.
Egy nagy ugrással egy olyan izgalmas helyszínre juthatunk, mint a magyar mesék. Nagyon érdekelne, hogy egyrészt hogy kezdted ezt, tehát az Ézsben közölted, ugye, ha jól emlékszem, hetente ezeket. Én úgy találkoztam ezen kívül vele, hogy ugye én durván 100 kilométert utazok föl szinte naponta Pestre, és a Klubrádióban minden reggel, amúgy 8 óra környékén, mikor én már nagyjából Pest környékén voltam, akkor jött Parti Nagy Lajos egy magyar mesékkel, és hát nehéz volt vezetnem közben, mert hautázva kellett ezeket hallgatni. Tehát azt kérdezném elsőre, hogy hogy kezdődött ezzel, és aztán azt is kérdezném majd, vagy kérdezem most, hogy ezt a hangot, amit majd mindjárt tőled is meghallunk, ez, tehát itt élőben, ezt kicsinálta, azon kívül, hogy te, de hogy jutottál el erre a hangra?
Ezek a magyar mesék tulajdonképpen ilyen tenyérnyi magyar abszurdok. Tehát ez egy ilyen különös kicsi műforma, a publicisztika, a tárca meg a glossza között, és nem tudom, ez a magyar abszurd tűnik a legpontosabbnak. Az első fölé fölírtam, hogy magyar mesék, és úgy maradt. De igazából ez nem pontos, mert magyarnak, magyarok, de hát még mesének is mesék. Jó, mindjárt. Akkor kezdtem el, amikor már úgy éreztem, hogy valamit, valahogy beszélnem kéne erről az egészről megint és újra, és valahogy irodalomból, ami ott az én édes hazámban történik.
Akkor már tudtad, hogy sorozat lesz, vagy csak úgy?
Hát, azt sejtettem, hogy ez a kis forma működik, ez az Résnek a páratlan oldalán jelent meg, ahol ezek a glosszák vannak, ott mindig balra fönt ez volt az első szöveg. Azt gondoltam, hogy ebben van annyi, és akkor elkezdtem, hétről hétre írtam, és azt gondoltam, hogy ennek úgy van értelme, hogy hát névvel, címmel, telefonnal, tehát az Orbán Viktor az Orbán Viktor, vagy a Kerál, a Kövér az a Kövér, és így tovább, tehát hogy ez annyiban politika. Nem csinálok úgy, mintha nem arról beszélnék, amiről beszélek. Ennyiben publicisztika, és akkor csináltam 3 évig. Ez annyit jelent, hogy 154 mese. Egy hetet hagytam ki összesen, az se az én saram volt, hanem a Kovács Zoli a főszerkesztői. Valamit benéztünk, vagy benézett egyszer. És ez heti egy. Ez nekem elvitte 3 évvel át heti 2 munkanapomat. Egyrészt meg kellett írni, de azt hagyján. Benne kellett lenni ebbe az egészbe. Akármilyen furcsa, muszáj volt, hogy olvassak hozzá bele, és ebből is melegem lett. De csináltam, mert támadt egy távora, és olyan volt, mint egy ilyen kis furcsa szelep, és tényleg nagyon sokan várták az ést, és még ezt csinálhattam, lenne miért, lenne kinek, lenne miről, de nekem lett elegem belőle, hogy akkor lehet szatirát írni, akkor lehet valamit ad abszurdum vinni, egy vonást, egy tulajdonságot, egy dolgot, amikor van mihez képest, de amikor maga a valóság, maga ez a, mondanám, hogy politikai, de hát ez inkább ez a harami a valóság, saját magát csak abszurdként képes tételezni, akkor nem nagyon van miről írni, az egyik. Másik, hogy egyszerűen elegem lett, hogy nekem ez foglalja le az életemet, meg az időmet, és azt gondoltam, hogy ezt én csináltam eleget, és már amikor jöttek a 14-es választások, előttem egy fél évvel eldöntöttem, hogy teljesen független a választásoktól, ezt én abba hagyom. A hang meg, amit kérdezel, a fölolvasás az valahogy jött ezzel, ez eszembe se jutott, hogy ez egy ilyen nagyon fölolvashatós műfaj. És akkor aztán készültek ebből felvételek, a Magos Gyuri barátom csinált belőle egy kazettas, vagy mi az, na, egész délután.
Egész délután, vagy CD-nek, vagy
egy CD sorozaton, és akkor a Klubrádióban is ezek a felvételek, ezek lementek, és akkor lassan rá kellett jönnöm, hogy ez egy olyan dolog, amelyik hangba majdnem, hogy jobban működik, mint leírva. Hát a hang az meg úgy adta magát. Ez a...
Próbált ezt más valaki is elmondani? Egyszer, más hangon?
Nagyon érdekes, a Kari
Nagy
Györgyi, a Kari Györgyi színésznő egyszer csak előállt azzal, hogy magyar meséket akar mondani, na de kívülről. Szerintem ő az egyetlen ember, aki kívülről tud ezekből a mesékből. Én egy sortán nem tudnék bele mondani, valóban nem. Ő pedig megtanult vagy hatott, és beöltözött népviseletbe, és a maga ilyen egészen abszurd, nyafogó hangján, magát ringatva, frenetikus előadást produkált ezekből a mesékből. Én máshol nem tudok, de azért nem tudok, mert amikor elkezdtem én őket mondani, hát akkor ezt én belülről pontosabban tudom. Tehát ahhoz, hogy egy színész erre vagy ezzel jöjjön, ahhoz neki nagyon sok energiát bele kellett volna tenni. Tehát meg lehet teremteni a saját maga világát ebben, de én ezt valahogy tudtam, hogy ezt hogy kell csinálni, és akkor rajtam is ragadt.
Mielőtt megkérnélek, hogy 2-3 mesét olvasj, mert hogy mondtad, hogy kívülről nem tudod. Kérdezném, hogy mennyire nevezhetők, ugye nagyon majd valószínű, hogy szóba kerül később is, a közéletiség, tehát mennyire nevezhetők ezek közéleti mesének?
Hát nem tudom őket nem annak nevezni, mert eléggé valamelyest aktuális volt, tehát igyekezett olyasmikből építkezni, amik annak az egy hétnek a környékén történtek, valóban a közéletről beszélt, erről az egyre ócskásodó, romló, egyébként lényegében vagy minőségileg azóta is változatlanul pocsék közéletről, de és így feltétlen közéleti, az más kérdés, hogy maga a hang, meg maga ez a módusz, ez nagyon sok minden mást is elbírt, legalábbis én ezt élveztem benne a legjobban, tehát nyelvet teremteni, nyelvet csinálni, tehát ezt a népmesének a hangját, például akkor voltam talán a legközelebb a Benedekelek mesékhez, Cumbáj Spila, amikor ezeket írtam, nagyon-nagyon megszerettem ezt a mesevilágot. Úgyhogy már korábban én már kicsit dolgoztam mesékkel, és akkor így összetapadt ebből, abból, amabból. Volt egy szabad terem, egy tenyérnyi szabad terem, és ezt ki kellett tölteni, na most jön a képzavar nyelvvel. Ez történt.
No, olvasóját is hoztál, vagy a gyamatot?
Nem, a jobber ott én sose találok meg benne semmit.
Olvasóját is, amiben...
Mert aztán a déssel ezzel nagyon sokat, igen, föl is léptünk a magyar mesékkel, hogy a dés szakszofonozott, a Dés László, és én pedig mondtam a meséket, és a Belvárosi Színházban csináltunk egy jó néhányat ebből. Ez az egyik 2012, az a címe, hogy az Alcsúti Juhász. Egyszer volt, hol nem volt, agó, hogy egy fagyas novemberi éjszakán első fülkefor az álmába juhász volt. Subás, botos, terepladás, nemzeti együttműködő. Legeltette nyáját, fúdta furuláját, élt a fődbű, amíg volt. Úgy hitták, Bolhász Mihály. Lehetett volna őkelme bárhon a főt kerekin szegény ember, de ő nagy kekettségibe, ippeg a magyar jövő útjába volt juhász, mert alcsúton, ami nem akar kié volt, hanem a felcsúti pógár mesteré, s fotballakadémikusé Mészáros bíró uramé, ki bérelte azt a keráltú, s viszont. Na, első fülkefor búcsánkodik ott a szoba konyhájában csöndesen, és lássa egy búgyakta szombaton, hogy jön egy nagy markulógép, az fölmajszulja kocsira az ő érett birkatrágyáját, mit saját kezével gyűjtött, forgatott, 4 álló esztendőt, mikor csak juhászost álmodott. Ahelyt hitta volt a terror elhárítókon, de nem a jó mobil volt nála, hanem a másik, a Kajla juhász telefonja. Ott volt egy szál ujjára hagyva Kerál Létire. Kérte a munkásokat, mi a fészkes jóba járnak kentek? Csak abba, hogy elfogyott a bíró úr a marhatrágyája. No is, csattant fő a Kerál. És itt ez a trágya, még tá jobb es, mint avót, válaszolták az illetők. És ők csak annyira vannak főhatalmazva, hogy búzakalá 66, orrot seggembe pattam. Hékák, ez az én ganajom, pezderkedett a Kerál. De helyába, azok csak nevettek a markukba. Helyszínűen jól tudták, ki alcsúton, ami valakié. Térültek, fordultak, és elliferálták mind a 125 magyar tonnát. Erre első fülkefor hitt a rendért. Nem a Pintér Sándort, mert az nem volt benne a szegény juhász mobiljában, hanem a Bicskei rendért. A meggyött, mint a csiga, ha a fogát húzzá. Főjelentést akar tenni, mert lopás történt, mondotta a Kerál. és hogy ebb most viszik a bíró uram földjére az ő trágyáját. Oly, hogy a szent ammóniák tegye belé a magos égbe, nyögte a rendér, azt a helyt főitt a mészáros uramot eligazításért. Nikó ez megvolt. Saját hatáskörbe hazaengedte a juhászt avval, hogy jegyzőkönyv az őrsön, s följelenteni csak hetfőn lehet, addig mises van, meccses van, a dolgára, ha kedves az élete. De hát már hónapra bészáltsák az ő tulajdonát, protestálottak-e rá. Na-na, mondta a rendér, húna papír, hogy üvé az a trágya. Húna papír, hogy a bíró uramé? Kérdezte a magyarok kerála. Ügyvédnél, mondotta a sokat látott rendér, még le se állott a traktor komám, mána mészáros nevén lesz az összes birkaszarod, visszaes, előres. De ő ezt nem hagyja. Elmén magáig bíró uramig, ha köl, mondotta Bolhász Mihály. Hú, eslő. Na mi van? Deres már a határ? Kérdezte tréfásan a felcsúti bíró, mikor meglátta a szegény juhászt. Erre első fülkefor nagyot toppantott, lerántotta condráját, lekapta koronájáról a golfsapkát, hogy tatárítjon, táliber, én vagyok, a magyarok kerála. No, ennek igen megörvendett mészáros uram, és ölelte, csókulta, amíg meg nem haltak.
I'm there.
másik az szabad, talán nincs is kell, csak az egész. Az a címe, hogy látják ennek az apropóját már, hát, talán közben eszembe jut. Az előzőnek tényleg volt egy ilyen apropója, hogy a Váradi András nevű juhászt, ha még élt, ki akarták csinálni ott. Horribile a bilibe. Egyszer volt, hol nem volt, avó, hogy Hári János uramon egyszer csak három uniós tagállam es összemarakodott. Ott pihenkedett fölvidéki gyerek Lévire, a romániai magyar földbe, Arad városába, oda halála esett. Mikor nagy derenducával megérkezett a szlovák légierő, hogy hazaszállítsa őt. Há, hová haza? S miért pont? Mert Ladislav Gábrisnak a trencséni Mojtinban a szülőhelyénkől nyugosznia a nemzet és a rokon polgármester asszony kérésére. Szlovák huszárnak szlovák rög alatta hele. A románok kiadták szívesen. Nem volt nékiük semmibe, nem lévén hadisír, legfőleg műemlék. Az obeliszk amúgy es helybe maradt, csak a szoftver köllött a szlovákoknak a katonai tiszteletadáson. Helyában mondta a vén kornétás, hogy köszöni, de ő már 182 esztendős, s itt van hon, ahun, pökönykét se törődtek az irredenta kekeckedésivel. Menni kő, mondták, a szlovák vezérkari főnök már ott topogdál a hegyes majtényi sírnál. Na, 3 hét se tölt el, mán megunták ezt a gamatériát a magyarok, s ügön fölbaszánkodták magukat. Semjén uramot úgy kölött lefogni, oda ne lovagújon, kiszabadítni a hajdani kollégát. Kemény hangú közleménybe szólította föl a sírrabló szlovák felett, hogy haladéktalanul szüntesse bé az anyaország háta megetűzött történelem hamisítását, helyszen eddig senkibe fő nem merült, hogy Skultéti László magyar huszár nem magyar volt volna. Hát őköt csak ne senkisgesse az, kinek a demokrácia deficitje kilóg a bő gatyájából, de gatyájából. Hörhentek fő az unió kis tigrisei, mert ő bennük szlovákokban nagyon es főmerült. S fő nem foghassák, nevezett mitű volna magyar, ha egyszer szlovák, akiről az ő haditörténészjeik több könyvet írtak. Ez a szlovák igazság. Ej, mi a tót kentek? Replikázott az unió magyar motorja félig kiúzott kardval. Hát magyar sír felirat alatt, magyar névvel, hogy a picskuba nyugodt a szlovák. Horribile a bilibe, a szlovák huszár, mint Holland, kontradikciói nagyjekció, marhasárna. Az oláj meg csak hallgasson, hogy már segítkezett a hullagyalázás tevékenység. Capcarázza vissza a jogos magyar tulajdont a helyre, azt örüljék, míg fehér lovat nem lát. Mit? Román földbe magyar tulajdon? Soha pattant föl az unió román tagja, hát micsoda hortipikus revizionista arrogancia ez? Romániának különbenes full ölege van a nyüves, nyilas magyar hambakbú. Micsoda? Emelte meg az asztalt a magyar fél. Elébb nyírő, aztán Skultéti, a végén majd Budapest köl. És már rontottak, és egymásra alig győzött a világ legöregebb Habsburg huszárja szétcsapni közöttük az ászlórúdval, hogy ne hadakozzanak, mint a punyhó gyermek. Avval föltápászkodott az összvetapadott porábú, és mivel egész életében a labancok császárját szolgálta, meg se állott Bécsig. Ott lett kommunikációs tanácsadó. Bennes van a telefonkönyvbe, Johann L. Harry Skultéti néven, aki nem hiszi, járjon hozzá tréningre.
Azzal nem próbálkoztál, hogy ilyen nagy, teljes estét betöltő előadást csinálj ezekből?
Már hogy milyen?
Hát, hogy kiállsz egy pódiumra, és
ezt
akkor...
Ezt csináltuk a résszel gyakorlatilag, hogy ez egy egész estés dolog volt, és én pedig mondtam, de olyan 2x50 perces esteket csináltunk, az
nagyon kemény
volt. Na, és jó is volt, természetesen mindez addig ment, amíg írtam a meséket. Mert ennek a buké az végig az volt, hogy volt benne valami jelen idejűség. Amikor abbahagytam a meséket, akkor még egy darabig mentek ezek a föllépések, de hát addigra már volt CD, meg mindenféle fölvétel volt, aztán csináltunk bele egy DVD fölvétel az ésszel, tehát minden volt, egy bábjáték, nem? És akkor abban maradtak, mert azért ez nyilvánvaló, hogyha kimegy mögülük a mindennapi valóság, már úgy értem, hogy a konkrét történés, akkor azért elfakulnak, és hát ez 154 mese, ebből van, ami tovább működik, van, ami már nem működik, lám nekem is csak közbe jöttem rá, hogy tényleg ez a cirkusz a szlovákokkal, a románokkal, ez valóban megvolt 10-valahány évvel ezelőtt.
Körösi P. Józsefet és Parti Nagy Lajost hallották. Az Espresso és szerkesztője Márton Evelin búcsúzik a 2017-es esztendőtől és a kedves hallgatóktól, de nem sokáig, hiszen január 6-án újra szól az Espresso. Addig is kellemes napokat és boldog új évet kívánok önöknek, viszont hallásra!
Ripping in the hollies here, get there ripping in the hollies here. Watch me as a graphic said I shall this small town with your town. You in the break, I'm about to dust. Can't fight with us with your town. You kill it, so don't stop getting give. We are your captains in this city. Watch me navigate. Boop, 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 boop. da da da.